Ajándék számunkra a beszéd, Isten képűségünk egy jele és bizonyítéka, a teremtettségünk része, egyedi lehetőséget nyújt az embernek a gondolatai és az érzései kifejezésére. Isten megszólalásainak pedig súlya van az Ószövetségben és az Új Szövetségben is, erőteljesen tanít minket Jézus kifejezetten a szavai által, és a beszéd fontosságáról, például Jakab apostol gondolataira is utalhatunk, aki viszont annak a veszélyeire hívja fel a figyelmet. Szerinted miért tartja annyira szem előtt a Szentírás a beszédet ezek fényében?
Tudjuk, hogy egyedül az ember az ezen a bolygón, aki beszélni tud. Gondolatai vannak, ezeket kifejezi beszéddel, hallgatással, cselekedetekkel. A Szentírás azt tanítja, hogy a logosz, az ige testélet, tehát az Isten teremtő szava, amely által világot is teremtette. Úgy olvassuk a Szentírás első lapjain, hogy Isten azt mondta, hogy legyen és lett. Ez a szó, ez a teremtő szó testélet Jézusban, és Jézus szólt és beszélt és tanított, és megszólított embereket, de fontos felismernünk szerintem azt, hogy az ő egész testélelki szellemi valósága lett beszéddé, Isten beszédévé. Mert Jézusnál és az ő követőinél nagyon fontos, hogy ne egyszerűen csak beszéljünk, mert ugye beszédnek megvannak a kísértései, erről is bőven olvashatunk a Szentírásban. Tehát amikor a beszédünk, mondjuk egy prédikáció vagy tanúságtétel elválik a gyakorlati életünktől, létrejön egy hasadás. És ha már Jézusról gondolkodunk, és a Jézus szavairól, Jézus tanításairól, nála aztán tényleg egyben van a test és a lelki és a szellemi valóság, és ő pont ezt tanította, hogy a beszédünk alapján ítéltetünk meg, de a beszéd kihat az egész életünkre, és a szavaink és a tetteink lesznek tanúság tétellé az emberek előtt. A lényeg, hogy igen, Isten szava teremtette a világot, ez a szó megtestesült Jézusban, de mindezt holisztikusan kell értenünk és értelmeznünk, hogy a szó az váljon életté és cselekedetté.
Van ez a mondásunk, ugye, hogy ami a szívemen a számon, és Jézus is arra hívja fel a figyelmet, hogy nem az tesz minket tisztátalanná, ami bejön a szánkon, hanem ami kijön, és ez vall arról, hogy mi van a szívünk mélyén. Mikor jó az, hogy kimondjuk, ami a szívünkön van, és mikor kellene inkább visszafognunk még azt is, ami őszintének hatna, de hát bántó például. Hogyan legyünk őszinték, nyíltak így egymással?
Nem véletlenül olvassuk a Prédikátor könyvében, hogy mindennek rendelt ideje van. Sokszor abból fakadnak a mi fájdalmaink vagy konfliktusaink, hogy valóban azt tesszük, hogy ami a szívünkön, az a szánkon. Tehát azonnal kimondjuk, ami a szívünkön van. Az se jó, ha persze bezárjuk a szívünkbe, és ott, mint egy betokozódik egy-egy indulat, vagy harag, vagy gyűlölet, nem kell kimondani mindig mindent, mindennek ideje van, illetve gondolhatunk arra, amikor Jézust és a tanítványokat nem akarta befogadni egy falu este, és akkor a tanítványok kérdezték, hogy zsoltáros szent haraggal kérjenek-e tüzes esőt a falura. Tehát ez nem az ő saját indulatuk volt, hanem ez volt az ő imakönyvük, a zsoltárok könyve. De Jézus ekkor mondja ezt a mai napig is jól hangzó és nagyon erős mondatot, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek lakozik bennetek. Az igét sem kell mindig alkalmaznunk és mondanunk, hiszen vannak nagyon súlyos és nagyon kemény ítéletes dolgok, és nem biztos, hogy ezt az Isten ránk bízta. Tehát itt is jó valóban erre gondolni, hogy Jézus a szív állapotáról beszél, lehet, hogy valakinek igaza van, de nem jó az időzítés, nem jó a hangszín, tehát mindenek ideje van, és nem mindegy, hogy milyen lélekkel, lelkülettel mondok ki dolgokat.
Ugye a Híd magazinnak a témája most a beszéd. A magazinban megjelent Cseri Kálmán egyik ige hirdetése, ő is azt mondja, hogy ha valaki változtatni szeretne a beszédén, akkor az ő szívét kell megváltoztatnia. Ezt hogyan képzeljük el, hogyan történhet?
Tény, hogy a szívnek meg kell újulnia, annos a szívünket megújítani a Szentírás tanítása alapján nem tudjuk, a legfeljebb felismerjük, a Szentlélek által felismerhetjük, hogy valami nincsen rendben. És a Biblia azt tanítja a szívről, hogy egyrészt a szívek gyógyítója az Isten, van, amikor egy újjászületett megtért szívet csak reparálni kell, felújítani kell, ahogyan a gyógyászatban is van úgy, hogy eret cserélnek benne, vagy valamilyen gyógyszert kap, tehát karban kell tartani, mert mi a szív, a személyiségünknek a közepe, a belső emberünk, és ezt valóban folyamatosan Isten elé kell vinnünk, átgondolni, igét olvasni, másokkal beszélgetni, terheket letenni, ide tartozik akár a bűnvallás, vagy a fájdalmaink elmondása, elmesélése, akár az Úrnak, vagy akár egy megbízható hívő testvérnek, aki segíthet ebben, de máskor meg annyira megromlik egy-egy ügy, egy-egy helyzet, akár egy házasság, hogy az ember fölkiált, hogy oly nyomorult ember, ahogy Pál apostol ezt írta a római levélben, és felismerjük azt, amit a Szentírásban olvasunk egy helyen, hogy gonosz az ember szíve korai ifjúságától fogva, és szintén Pál idézi az Ószövetséget, hogy kígyó méreg van az ő ajkaikon, és nincsen békesség sem a szívben, sem a szájban, tehát lehet, hogy igazat mondok, de én magam vagyok esetleg a békétlenség akár oka, vagy forrása, és akkor menekülni kell az Úrhoz, hogy akár szívcserét kérjük, vagy van ilyen ígéret, hogy a kő szívet hús szívé változtatja az Isten. Kereszt embereknek is lehet kőszívük, ahol törvényeskedés van, és csak ítélkezés van, és hát Isten tudja a mi szívünket megváltoztatni.
Az előbb felvetetted, hogy valóban milyen erős hatással lehetünk egymásra, és hogy nem mindegy, hogy mit mondunk ki, vannak ártó szavak és kedves szavak. Elgondolkodhatunk azon, hogy az átkok és áldások hogyan hatnak. Ezek valóban ma is működő, ható szavak?
A szavaknak valóban van hatása, valóban van ereje. Tehát amikor mondjuk én magam is iskolába jártam 60-as, 70-es évekbe, emlékszem nagyon jól egy-egy tanárnak, vagy egy-egy osztálytársnak a szavaira, amelyet megfogalmazott, akár velem kapcsolatosan, vagy másokkal kapcsolatban, és ott egyáltalán nem derült ki, hogy az most keresztény vagy nem keresztény, akkor ez tabu kérdés volt, de a jó szavaknak, a jó indulatnak van hatása. És aztán vannak egészen rossz mondatok, gonosz mondatok, bántó dolgok, amelyek szintén úgymond megmaradnak, de itt is van egy csapda helyzet, hogy lehet, hogy szépeket és jókat mondok valakinek, sőt, az a valaki lehet, hogy azt el is várja. Barátok között van ilyen, hogy elmesélik egymásnak a gondjaikat, problémáikat, konfliktusainkat, és olyannak mesélem, aki tuti, hogy igazat fog nekem adni, és ez nem biztos, hogy jó. Tehát nem az a lényeg csupán, hogy én jó szavakat halljak vagy kapjak, ne vegyem én ezt bántásnak, hogyha valaki igazat mond. Ez az első része a válaszomnak, a második az, hogy hát hogy ne lenne áldás és átok, az áldásról könnyebb beszélni, Isten az, aki megáld minket. Nem mi vagyunk az áldás forrásai, hanem kérhetjük ezt az áldást. Én magam is sok-sok párt eskedtem, és soha nem úgy gondoltam, hogy én áldom meg, hát én is ugyanolyan esendő, törékeny ember vagyok, mint bárki más, hanem áldást kérünk, és az Isten áldása, az ő közelsége, az ő jelenléte, az ő szent lelke az én életemben, szívemben, amely józanít, amely vezet, amely reménységet ad, tehát az áldás az egy nagyon összetett, csodálatos ajándék. Jézus egyenesen azt tanítja, hogy a minket átkozókat is áldjuk meg. Itt tulajdonképpen arra gondolhatunk, hogy az átkot az átokkal nem lehet kioltani, tehát a sötétet a sötétel nem lehet legyőzni. És Jézus a világ világossága, és azt mondta nekünk is, hogy ti vagytok a világ világossága, tehát csak a világossággal lehet megtörni a sötétségnek az erejét, és ennek nagyszerű példái a Albert Schweitzer, Teréz anyja és sokan mások, olyanok is, akiket aztán esetleg meghurcoltak, kivégeztek, mint Dietrich Bonhoeffer, vagy Viski Ferenc és Von Brandt lelkész Romániában, bántották őket, körülvették őket rossz szavakkal, gonosz szavakkal, és ők mégis jót tettek azokkal is, akik számukra gondot okoztak. Többen küszködnek ezzel a gondolattal, hogy mi van, ha engem megátkoztak, vagy félreértelmezve a Bibliát, kifejezetten átkozódó gondolatokkal vannak mondjuk felém, vagy a családom felé. Ezt tőlem is már többen megkérdezték, hogy fognak-e ezek a bizonyos átkok, akár vallásosan mondják ki, vagy akár nem vallásosan mondják ezeket a gonosz és rossz mondatokat. Én erre azt tudom mondani, hogy ahogy a Biblia tanítja, egy jóval nagyobb jött el közénk. Ha én az Úré vagyok, akkor ezek az átkok nem fognak rajtam, sőt, visszafordíthatom őket, áldásként mondhatom rájuk, hogy Istenem, könyörülj rajtuk, áld meg őket, vedd el a szívükből a gyűlöletet, tehát lehet így imádkozni ma is.
Mikor és milyen módon szóljon az egyház, és hogyan állhat párbeszédben a világgal?
Az egyháznak mindenképpen a lételeme, a misszió, minket elküldött az Úr. Menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet, tanítva őket, tehát beszélve nekik, és Pál apostol is, és mások is, gondoljuk csak akár a reformáció, a Lutherre, hogy a korabeli médiát mennyiféle módon használta ki, és ez a dolgunk, ez a feladatunk, persze nem mindegy, hogy mikor, és mit, és hogyan, és milyen stílusban mondunk és beszélünk. És Jézus is elérhetővé tette magát. Jézushoz lehetett közelíteni, Jézustól lehetett kérdezni, de tényleg van itt egy határvonal. Jézus nem egyszerűen dialógust folytat a világgal, hogy mit gondoltok a 10 parancsolatról, vagy a házasságról, vagy a lopásról. Vannak Istennek olyan mondani valói, kinyilatkoztatásai, amelyet nem bocsátott népszavazásra. Nem attól függ annak az igazsága, illetőleg nem attól függ, hogy az egyház azt most megtartja, vagy nem tartja meg, hogy ki mit gondol erről. Gondolhatunk Jézus találkozásaira az emberekkel, akár Samária asszonnyal, Nikodémussal, akár Pilátussal, tehát a korabeli globalista hatalom korlátlan urával. Pilátusnak Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Spirituális hatalma volt, kompetens módon szólt az emberekhez, és ez valakiket provokált, mások meg hittek az ő tanításainak és szavainak. Tehát bárkivel lehet beszélgetni, és tulajdonképpen mindenről lehet beszélgetni, itt csak arról van szó, hogy Isten igéjének a jogosultságát nem lehet megkérdőjelezni, mert akkor már nem vagyunk keresztények, akkor felhígulunk, és a kereszténységből különböző irányzatokat fabrikálunk.
Hogyan képviselheti leginkább beszédével a keresztény ember a maga közegében Istent?
Mandátumunk van, megbízatásunk van az igehirdetésre, a tanúságtételre, de nem kell úton útfélen mindenkinek mondani mindezeket a dolgokat, de itt sem zárom ki, hogy egyeseket a Szentlélek használhat, mert van, akinek ez így adatik Istentől, hogy képes arra, hogy értelmesen, értékesen meg tud szólítani embereket. Itt arról van szó alapvetően, hogy Istenre kell, hogy figyeljen a keresztény ember, hogy ő mikor int, mint egy karmester. Most szólj, most halkan, most hangosabban, most inkább a törvényről beszélj, most inkább az evangéliumról, vagy egyikről sem, hanem hallgassál, vagy sírjál a síróval, vagy ebédet vigyél neki. Alapvetően az életünk prédikál, hogy mit teszek, mit csinálok, hogyan élek, és akkor, ha a környezetemben vannak nem hívők, vagy kételkedők, valószínű, hogy sokan elgondolkodnak, hogy én miért adtam valamit, miért csináltam úgy, ahogy csináltam. Ha Isten benne van ezekbe a szavakba, meg cselekedetekbe, akkor van esély arra, hogy az emberek ezt látják, érzékelik, és majd ők fogják Isten dicsőíteni.
Jézus azt mondja, hogy aki vallást tesz róla, arról ő is vallást fog tenni, és a fordítottja is igaz, hogy aki őt megtagadja, azt ő is megtagadja majd a mennyei atya előtt. Ez is kapcsolódik a tanúságtételhez. Mit gondolsz te erről missziói lelkészként?
Én azért úgy gondolom, hogy jó, ha megkülönböztetjük az igehirdetést az úgynevezett tanúságtételtől, vagy bizonyságtételtől. Mind a kettőre szükség van, de a gyülekezetnek és az embereknek Istentől jövő szóra van szükségük, teremtő igére. Egészen más dolog az, amikor én elmélkedek, és gondolkodom, vagy előadást tartok, a Bibliáról, vagy Jézusról, vagy Isten igéjéről, ez lehet nagyon értékes. Ilyen kategória tulajdonképpen a tanúságtétel, a bizonyságtétel, hogy elmondom az embereknek, akár gyülekezetben, vagy egy konferencián a színpadon állva, vagy bármilyen más helyzetben, hogy Isten mit tett velem, mit tett értem. A mi evangelizációs alkalmainkon én is felszoktam kérni így embereket, ismert meg kevésbé ismert embereket, és ezt szoktam kérni tőlük, hogy mondd el azt, amit úgy érzel, hogy Isten tett veled, érted. És ez is nagyon izgalmas, nagyon értékes dolog lehet. Mondjuk elmondja például egy művészember, hogy jutott hitre, például egy jegyes oktatási sorozat alkalmával. Vagy elmondja egy korábbi drogos, vagy börtöntöltelék, hogy hogyan szabadította meg őt Isten a drogból, betegségből, bűnöző életformából is, hogy lett áldás aztán sokak számára. Ezek csodálatos dolgok. De az, ami igazán hitet ébreszt, és amire igazán szükségünk van, az Isten jövő ige. És ez ajándék. Nincs olyan teológiai végzettség, doktorátus, nincs olyan képzés, ahol ezt meg lehet kapni. Ez csak Istentől lehet megkapni. Ezért lehettek korábban is a történelem folyamán, és biztos ma is vannak, úgynevezett tanulatlan emberek, egy egyszerű parasztasszony mondjuk, vagy egy cipészmester, akinek lelki-szellemi világossága van, és érti az igét. Hát a világ egyik legismertebb írója, például Móricz Zsigmond nagyon nagyra tartotta, John Bunyan, angol üstfoltozó ember volt, egy egyszerű iparos ember, és ő írta a Zarándok útja című könyvet, ami a világ számtalan nyelvére van lefordítva, filmet készítettek belőle, és még sok ilyen példát mondhatnék, akiknek nem volt különösebb teológiai végzettségük, de Isten gyermekei voltak, szólták az igét, és sokan megtértek, megújultak körülöttük, és azt is tudjuk, hogy lehet valakinek teológiai doktorátusa, de nem biztos, hogy érti az igét, és nem biztos, hogy Isten kezében ő egy szócső. Természetesen nem szabad ezt szembeállítani egymással. Isten azért nagyon sokszor tanult, intelligens, értelmes embereket választott ki, mint mondjuk Pál apostolt. De aztán később az egyháztörténelem folyamán elég csak Luthert megemlíteni, hogy Luther is a korábban egy képzett ember volt, na de hiába volt képzett, hiába volt már doktorátusa, hiába volt pap, még mindig nem volt a szíve Istené, még mindig nem értette a kegyelmet. És akkor egyszer csak megfordult az élete, újjászületett, a Szentlélek betöltötte, és akkor a Szentlélek megszentelte a tudását, és Krisztus központúvá tette, és így lett aztán nagyon nagy áldás ő az egész világ számára.
Hogyan biztathatnánk azokat, akiknek nincs kivel beszélgetniük, és nincs kit megszólítaniuk, vagy mondjuk annyira bennük ragadt az, amit titkolnak, rejtegetnek, elástak magukban valami okból?
Megkísért az a gondolat, hogy én vagyok a világ legszerencsétlenebb embere, vagy a legbűnösebb embere, vagy a legnagyobb sérülést én éltem meg, vagy ha nem is a legnagyobbat, de azért úgy megsérültem meg, olyan fájdalmak, hogy nehézségek, hogy bűnök vannak az életemben, hogy ezt jobb, ha senki nem tudja. Természetesen biztatnunk kell egymást arra, amit például az újszövetségben olvasunk, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket, mondjátok ki, de nagyon fontos szempont, hogy nem szabad bármikor bárkinek megnyílnunk és kinyílnunk. És viszonylag kevés ilyen hívő ember van, akivel teljes bizalommal lehet beszélni, de keresnünk kell ilyet. A lényeg, hogy nem szabad engednünk, hogy éveken, évtizedeken keresztül megterhelődjön úgy a szívünk, hogy az leterhel minket. Sajnos az rámegy a testi egészségünkre is. Én hiszem, én legalábbis életem folyamán ezt tapasztaltam, hogy ha akartam, akkor találtam olyan lelki testvért, akivel leülhettem beszélgetni. De ahhoz kell az a helyzet, amikor azt éljük meg, hogy Isten van velünk, és ő szentel meg minket, és én, aki például a másikat hallgatom, nem egyszer a magam nevében hallgatom, hanem hiszem azt, hogy jelen van Isten ebben a beszélgetésben, és természetesen elzárom, és véletlenül sem mondom el azokat a dolgokat, amiket nálam valaki elhelyezett fájdalomként, vagy teherként, bűnként.
Lélekhangoló.